Vissza is tértünk, itt van velem a stúdióban Krausz Csilla, a traumaambulancia vezetője, és a vonalban pedig itt van már velünk Temesvári Orsi, aki a traumaambulancia elnökségi tagja, reziliencia kutató. Hello Orsi!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy rendelkezésre állsz.
Hát én köszönöm.
Te a reziliencia kutatásban nagyon belemerültél az elmúlt években. 2018-ban volt egy nagyon súlyos autóbaleseted, és ezek után beleástad magad ebbe a témába. És most ugye itt van ez a CRM, legyen ez a rövidítése, Community Resiliency Model, amellyel szintén elkezdtél foglalkozni, de mielőtt erről egy picit beszélünk, hogy ez pontosan hogy néz ki, kérlek áruld el, hogy a reziliencia kutatásnak milyen rétegei vannak, és te mennyire sikerült beleásnod magad az elmúlt 5 évben?
Hűha, hát nagyon izgalmasat kérdezel. Ez ugye nem egy választás volt, hogy én a rezilienciával kezdjék el foglalkozni, sokkal inkább egy túlélési eszköz. Úgyhogy alapvetően az elsődleges réteg, amivel foglalkozom a mai napig, szóval ez nem múlt idő, mert ez igazából egy folyamatos jelen idő, és valószínűleg a jövőm is, az a saját ellenálló képességem, a saját rugalmasságom, hogy én a saját balesetem maradandó fizikai és lelki tüneteivel hogyan tudok megküzdeni, és ezt egészíti ki az elmúlt időszakban az, hogy foglalkozom sorstársakkal, illetve közösségekkel is. Úgyhogy igazából ezt a két plusz réteget tudnám megemlíteni, hogy a más emberek, akikkel nekem van valamilyen személyes kapcsolódásom, illetve azok a tágabb közösségek, amiben élek, amiben dolgozom, és hát a minket körülvevő világ hogyan tud ellenállni. És végül is az egész világot is nagyon próbára teszi sok minden, ha nézzük csak a vírushelyzetet, vagy a háborús szituációt önmagunk körül, akkor láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan esemény van az életünkben, ami igényli azt, hogy ellenállók legyünk, hogy tudatosak legyünk, hogy tudjuk, hogy mi történik velünk, hogy mit miért csinálunk, hogy hogyan szeretnénk viselkedni egy helyzetben, milyen emberek szeretnénk lenni. Viszont az is nagyon fontos szerintem, hogy ez mind-mind belőlünk egyénekből indul, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy ez azért nagyon fontos önmagunkkal kapcsolódni, és a Trauma Ambulancia Egyesülettel tartott workshopokon is ez a legfontosabb cél, hogy megmutassuk, hogy ez miért elképesztően életbevágó, hogy az embernek legyen egy élő kapcsolata önmagával.
Nagyon jól összefoglaltad nekem a Community Resiliency modellnek a rétegeit, vagy így a szintjeit. Hogy az első pontban azt jelölted meg, hogy felismerni, ha egy stressz helyzet, vagy valamilyen trauma hatására kiesnek a mindennapi működéshez szükséges eszközök, elemek, illetve az az egyensúly, ami a mindennapi működéshez szükséges, az megborul. Kezdjük ott, hogy lehet ezt felismerni. Tehát mi az, amikor egyszerűen kényelmetlenné válik a cipő, és most átvitt értelemben, tehát amikor elkezd az egész életünk valamilyen furcsa ritmusban működni?
Igen, szerintem ennek nyilvánvalóan nagyon sokféle tünete van, és ezek nagyon egyéni tünetek, úgyhogy nem tudok ilyen univerzális receptet mondani, de nagyon, igen, ez a kényelmetlen cipő, ez egy jó metafora, ez tetszik nekem, hogy ahogy ezt mondod, hogy mondjuk fáradékonyak leszünk, vagy nem tudunk koncentrálni, nem tudunk fókuszálni, úgy érezzük, hogy hát valami nem stimmel, nyűgösek vagyunk, és amikor már nem tudjuk a frontváltozásra, meg az időjárásra, meg a nem tudom én milyen környezeti hatásra fogni, akkor lehet, hogy érdemes egy pillanatra megállni, és megkérdezni magunktól, hogy akkor most mi a helyzet, és hogy érezzük magunkat a bőrünkben, és akkor előfordulhat, hogy tényleg ez a helyzet van, hogy kibillentünk az egyensúlyból. Mert nyilvánvalóan azt is nagyon fontos tudni, hogy az egyensúlyi helyzet az nem azt jelenti, hogy minden napfényes, tehát ugyanúgy eshet az eső ebben az egyensúlyi helyzetünkben is, de akkor még elbírunk vele, akkor elfunkcionálunk normálisan a mindennapokban, és úgy alapvetően rendben vagyunk, és akkor tudjuk, hogy kiestünk ebből az egyensúlyi helyzetből, amikor ez már nem működik valamiért.
Említetted a felismerést, és nekem ez volt az egyik ilyen első dolog, amin gondolkodtam, hogy a felismerés, az hogy történik meg? És amikor valaki rájön arra, hogy kibillent az egyensúlyból, akkor vajon mikor jut el a rezilienciáig, hogy önmagán dolgoznia kell. És a hárítás, igen, ezt mondtad, a hárítást mondtad, hogy kenjük az időjárásra, meg a, nem tudom, a légnyomásra, mennyire sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy az ember eljusson a rezilienciáig.
Ez egy nagyon klassz kérdés, viszont szeretnék ezen a ponton tisztázni valamit, hogy a reziliencia szerintem az nem egy cél, hanem most mondhatnám azt nagyon költőjel, hogy maga az út, de nem ezt mondom, hanem inkább azt mondom, hogy a reziliencia egy attitűd. Amikor a saját értékeinknek megfelelően döntünk, amikor a tudatosságnak már vagyunk egy olyan szintjén, hogy tényleg tudunk válaszolni azokra a kérdésekre a nehéz pillanatokban is, hogy akkor én most merre szeretnék menni, mi a célom, milyen ember vagyok, mire szeretném a figyelmemet fókuszálni, mit szeretnék erősíteni egy olyan helyzetben is, amikor nagyon ki vagyok borulva. És szerintem ez az attitűd, hogyha képes vagy egy picit elszakadni a téged körülvevő körülményektől, és önmagad felé fordulni, na ez jelenti a reziliencia, ezt a hozzáállást. És ez nyilvánvalóan igényel valamiféle önismereti ninjaságot, vagy egy ilyen önismereti utat, szóval nem gondolom azt, hogy kétszer leülsz meditálni, és akkor reziliens leszel, tehát hogy ez nem erről szól, hanem ez egy folyamatos formálódás, és én magam is bízom benne, hogy ezen az úton járok, és van, amikor ez könnyebben megy, van, amikor nehezebben, és ez nagyon-nagyon sok munka, és ez egy életünk végéig tartó munka, hogy ezt tökéletesítsük, meg hát nyilván minden helyzet más, minden helyzet egyedi, és ezért nagyon egyedi megoldásokat és reakciókat kínál, viszont az alapvető hozzáállás az ez, amit említettem.
A második lépés az, hogy megértsék, hogy hogyan tudnak segíteni magukon és egymáson egy közösség tagjai, és hogy tudnak szakembertől is segítséget kérni. És innen az jut eszembe, hogy egy ilyen individualista vagy individualizmusra hajtó világban élünk, és itt ugye közösségi reziliencia modellről van szó. Tehát, hogyha ezt a kettőt külön vesszük, muszáj mégis valahol ez a kettő találkozik. Ezt hogyan lehet jól elválasztani? Szóval mikor jön el az a pont, hogy én a közösség nevében, tehát a téper egyet használom, meg mikor van az, hogy oké, most magam vagyok, és most saját magam kell megoldani a saját problémáimat.
Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet külön választani, és nem is szabad, mert ugye, ahogyan említettem, a közösséget egyének alkotják, és a közösségi jóllét és reziliencia az az egyéni jóllétből és rezilienciából ered, és a közösség ugyanakkor, ha ezt a másik irányból nézzük, akkor az egyéni rezilienciának egy nagyon jó eszköze. A Trauma Ambulancia Egyesületnek is nem véletlenül ez az egyik mottója, hogy nem vagy egyedül. Én nagyon sokáig ezt egyébként nem értettem, hogy ez miért ennyire fontos, mert hihetetlenül magányosnak éreztem magam a saját balesetem, a saját traumám következményeivel, és tényleg évek kapcsolódása kellett ahhoz, hogy megtaláljam a helyemet ebben, és megértsem, hogy igen, itt olyan emberek vannak, akik együtt tudnak érezni velem, még akkor is, hogyha ők esetleg nem ülnek kerekesszékben, vagy más balesetük, más traumájuk volt. És pontosan ezért ez egy kölcsönhatás, ez egy oda-visszaható folyamat, egy körforgás, úgyhogy én semmiképpen nem választanám szét azt, hogy egyén, illetve közösség, ami pedig a segítségkérést illeti, az lehet egy professzionális vonal is, de az is szerintem ide sorolható, hogyha elmész egy ilyen közösségbe bármilyen formában, hogyha kapcsolul.
Ezek a trauma közösségek egyébként mindenki azt mondja, hogy ez segít. Az, hogy nem vagyunk egyedül.
A sorstársak, vagy a trauma túlélők, vagy trauma áldozatok olyan empátiát tudnak adni egymásnak, amit más nem tud, a legcsodálatosabb pszichológus sem, mert neki nincsen olyan jellegű élettapasztalata. Én például 3,5 évet éltem együtt egy fiatal lányjal egy szobában, abban az intézményben, ahol élek jelenleg is, és köztünk évek alatt kialakult egy olyan bajtársiasság, egy olyan erős empátia, és nekem ő tanította ezt meg, hogy mit jelent ez, hogy tényleg van egy sorstársad, akinek nagyon hasonló tapasztalatai vannak, és biztos vagyok benne, hogy az egyéni ellenálló képességemet ez is nagyban erősítette, vagy erősíti még most is. És én szerintem itt sokkal inkább erről van szó. Tehát, hogy ő sem abból merített erőt, hogy jaj, hát én legalább egyedül meg tudok inni egy pohár vizet, szegény Orsi még azt sem tudja, akkor nekem jobb, neki meg szarabb. Tehát itt nem erről volt szó, hanem a figyelem és együttérzés, hogy pontosan tudja, hogy miről beszélek, amikor a kiszolgáltatottságról beszélek.
Tehát maga az empátia az, ami erősebb egy ilyen közösségben.
Igen, hogy volt már a cipőmben.
Vannak olyan gyakorlatok, amikkel tudunk olvasni azokból a jelekből, amiket a testünk vagy a lelkünk ad nekünk, és ezen a workshopon ez is gyakorlatilag fejleszthető. De hogyan lehet ezt fejleszteni?
Igen, ezek nagyon egyszerű gyakorlatok. Én azt vettem észre, hogy a legkomplexebb helyzetekre mindig a legegyszerűbb gondolatok, vagy a legegyszerűbb gyakorlatok jelentik a legjobb megoldást. Itt igazából az egésznek a középpontjában az áll, hogy képesek legyünk olyan értő, megengedő, gyengébb figyelmet önmagunk felé fordítani, hogy a saját testünk jelzéseit meg tudjuk tapasztalni. Hogy észleljük azt, hogyha valami húzódik, fáj, szúr, zsibbad, mocorog bennünk, nem tudom, nekem például a vállam szokott fájni, a mellkasomban, a gyomromban szoktam szorítást érezni, vagy az alhasamban ilyen görcsösséget, amikor valami bajom van, és ez egy gyakorlás útja, ez egy fejlődési út, hogy ezt megtanuld észrevenni, és utána megtanulj rá reagálni, és emellett, hogy ezt elsajátítjuk ezt a fajta figyelmet önmagunk felé, apró eszközöket kapunk, hogy a kellemetlen testérzetekről minek a segítségével tudunk egy kicsi kapaszkodót szerezni, és a kellemesre, vagy valamilyen semlegesre áttérni, vagy hogyan tudjuk a figyelmünket arra irányítani, ami jó nekünk, ami segít egy kicsit kirángatni saját magunkat a stressz helyzetből, vagy a nehézségből. Tehát például, nem tudom, össze tudunk kapcsolódni valamilyen erőforrással, már csak annyira egyszerűen, hogy elképzeljük azt az embert, azt az élményt, azt az emléket, azt a tárgyat, vagy bármit, ami nekünk erőforrásul szolgál, amiből erőt tudunk meríteni. Azért beszélek mindig erről, mert nekem ez a kedvenc eszközöm, meg ehhez fűződik a legtöbb sztorim is, úgyhogy...
Már a jó emlékekhez? A jó élményekhez?
Hát az erőforrásokhoz, hogy hogyan használtam ezt az eszközt konkrétan egy nehéz helyzetben, és azért mesélem el.
Van még egy olyan, hogyha visszatérünk az egyensúlyi állapotba, akkor... az egyensúlyi állapot, ami az előtt volt, hogy a trauma gondolom bekövetkezett volna, akkor... akkor az hogyan lehet fenntartani?
Igen, itt a gyakorláson van a hangsúly. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy lineáris folyamat, hogy akkor egyensúlyban voltunk, aztán kiestünk belőle, aztán megcsináltunk egy gyakorlatot, és visszakerültünk az egyensúlyba, és minden csodálatos, hanem ez egy ilyen folyamatosan, dinamikusan hullámzó, pulzáló, lüktető dolog, ahogyan az életünk is az. Tehát lehet, hogy egy napon belül vagyunk a legnagyobb zen nyugalomban, meg a legbrutálisabb őrületben, és ez időnként változik. Úgyhogy igazából azt a rugalmasságot hivatott elősegíteni, vagy erősíteni ez az egész modell, hogy ennek az életnek ezeket a természetes akadályait, vagy természetes dinamikáját el tudjuk követni.
Köszi, hogy itt voltál velünk, és elmondtad mindezt.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Temesvári Orsival beszélgettünk, a traumaambulancia elnökségi tagjával, reziliencia kutatóval. Pár perc múlva 7 óra, a szünet után pedig folytatjuk, itt van továbbra is velünk Raut Csilla, a traumaambulancia vezetője, akivel szintén még egy picit beszélgetünk a közösségi reziliencia modellről, és persze a workshopról, ami nem sokára lesz. Úgyhogy maradjatok velünk!